kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Keresztény Demokrata Néppárt parlamenti frakció vezetője szerint a látótávolságba kerülő béke lehetővé tette, hogy Európa legnagyobb adócsökkentési programját hirdessék meg. Simicskó István kiemelte. Folytatják a munkavállalás összekapcsolását a családok támogatásával. A frakció vezető rámutatott, a Fidesz-KDNP 15 éve azon dolgozik, hogy megerősítse a magyar családokat, ezáltal pedig egy erős Magyarországot építsen. Még Nyugat-Európa az egyre romló népesedési mutatók megfordítása helyett a migrációt támogatja, addig mi magyarok saját nemzetünk gyarapításában gondolkozunk, hangsúlyozta a kereszténydemokrata politikus. Kitért arra, a korábbi intézkedésekre visszatekintve látható, hogyan épül fel és bővül egyre átfogóbb szinten a kormány családpolitikája. Kifejtette, olyan teljes életutat segítő rendszert építenek fel, amiben már az életkezdésnél a fiatalok mellett állnak, hogy a családalapítás ne anyagi szempontoknak legyen kiszolgáltatva. A 25 év alattiak SZIA-mentessége, valamint a munkáshitel ehhez járul hozzá, fogalmazott Simicskó István. A vizek visszatartása, a tájba történő visszajuttatása, kihelyezése a legszélesebb közügy, jelentette ki az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára Tiszavasváriban. V. Németh Zsolt a keleti főcsatorna beeresztő zsilipjénél tartott sajtótájékoztatóján közölte. Ennek érdekében számos intézkedést indítottak el. A télen a vízügyi igazgatóságok minden lehetséges eszközzel visszatartották a vizeket a csatornákban, és a szokásosnál 2 hónappal előbb megkezdték az öntöző csatornák nyári üzemű vízszintre történő emelését. A következő fontos lépés az Agrárminisztériummal közös, mintegy 10 milliárd forint értékű rekonstrukciós program elindítása lesz, amelynek keretében több 100 kilométer csatorna újul meg, fogalmazott az államtitkár. Hozzátette, ezek a munkálatok várhatóan az év második felében kezdődnek el. V. Németh Zsolt kifejtette, az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapján elérhetővé teszik a gazdák számára azt a lehetőséget, hogy helyrajzi számok megadásával megjelöljék azokat a területeket, ahol vízvisszatartást szeretnének. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe tegnaptól 6 vármegyében, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Tájékoztatásuk szerint erdészeti szakembereik és a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának munkatársai megkezdték az erdőtűzkockázatértékelő rendszer működtetését. A jelenlegi körülményeket mérlegelve a NÉBIH az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal együttműködésben tegnaptól Borsodabolcs-Zemplén, Heves, Nógrád, Veszprém, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegye egész területén tűzgyújtási tilalmat rendelt el. Indoklásuk szerint az elmúlt időszakban a sok éves átlaghoz képest kevesebb csapadék hullott, a talajok téli feltöltődéséhez még további csapadékra lenne szükség. Az erdőben és a környező területeken található elszáradt tavalyi gyep és avar nedvesség tartalmát a napos tavasziasan meleg időjárás tovább csökkentette. Ez az érintett vármegyékben a közelmúltban jelentősen emelkedett tűzeset számban is megmutatkozott. Jelezték, a várható száraz időjárás tovább növeli az erdőre átterjedő szabadtéri tüzek kockázatát. Sport. Varga Zsolt, a férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitánya, hétfőn a Margit szigeten 20 játékosnak tart 2 edzést. A nemzeti csapat mini összetartására a tréner ezúttal csak Magyarországon játszó pólósokat, 4 kapust és 16 mezőnyjátékost hívott be. A magyar bajnok BL címvédő Ferencvárosból 12-en tagjai a keretnek. A világkupa podgoricai szuperdöntőjére való közvetlen felkészülést április 4-én kezdi meg az együttes, amely az április 11-én rajtoló viadal negyeddöntőjében a hollandok ellen ugrik medencébe, majd a görög-japán találkozó egyike következik. Végül az időjárásról. Fátyolfelhős, napos, száraz időnk lesz. A déli délkeleti szél többnyire mérsékelt marad. Délutánra döntően 16 és 21 fok közé melegszik fel a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrája lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Reklámot hallottak.
Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején folytatjuk a Superszum Alapítvány alapítójával, Bernasconi Bush Katalinnal és Reiman Zoltánnal, Miskolcváros civil referensével a beszélgetést. Ezután Edelénybe, a Földrajzi Hétre látogatunk, ahol az egyik előadó Böjte Csaba ferences szerzetes volt. Ebből a beszédéből idézünk, tartsanak velünk, érdemes! Bernasconi Bush Katalinnal, a Superszum Alapítvány alapító elnökével és Reiman Zoltánnal, Miskolcváros civil referensével beszélgetünk. Múlt heti műsorunk folytatását hallják.
Gondolom, így nap mint nap megtapasztalod azt a csodát, hogyha teszel valami jót, akkor legalább hárman vagy négyen még rögtön melléd állnak, nem? Tehát Böjte Csaba mondta ezt, hogy tégy jót, és meglátod, milyen sokan követnek.
Ez a marketing. Ez, amiről beszéltünk, hogy nem is kell hozzá fizetett hirdetés, nem kell semmi, hanem ez maga az, ami mellé az emberek mögé állnak, és azt mondják, hogy jól csinálod, tényleg nekünk tetszik, amit csinálsz, és itt vagyunk, és segítünk, és nem kell hozzá fizetett marketing szerintem. Lehet, hogy lassabb ez a folyamat, de én úgy érzem, hogy biztosabb alapokon megy, és biztosabb alapokat tudunk letenni így, mint sem, hogyha egy fizetett marketinget csinálnánk, én úgy gondolom. Nem tudom, Zoli, te hogy gondolod?
Igen, hát igazából tényleg nincs. Vagyis ugye ez a fajta marketing a legjobb, tehát nincs szükség úgymond külön marketingre, tehát ami jó, az ugye gyakorlatilag úgyis szájról szájra terjed a lakosság körében, a segítségre szorulók körében és az adakozók körében is. Tehát igazából ez tényleg egy olyan alapítvány, amit mindenki elismeréssel emleget. Tehát nincs igazán szükség ezen kívül marketingre. De azért egy ilyen rádiómúsor azért jó, hogy ezt egyszerre és egy helyen el tudja mondani az alapítvány. És hát Katalin, úgyhogy ez köszönjük szépen ezt a lehetőséget.
Bizony, én is nagyon-nagyon szépen köszönöm, és tényleg ez a marketing rész. Én sokat gondolkoztam, hogy milyen marketing, amit csináltunk, próbáltunk is, én fizettem marketingest, nem hozott olyan eredményeket, vagy pedig nem tudtam azonosulni az ő szemléletével, ő egy biztos nagyon jó szakember volt, csak csak egyszerűsítsünk. Az emberek az egyszerű dolgokat szeretik, ami egy klikkel, egy gombnyomással, vagy pedig egy telefonnal megkapja azt az információt, amit keres, amit szeretne. Úgyhogy nálunk tényleg sok minden másképp működik, sok minden, én úgy gondolom, hogy másképp csináljuk, de nem azért, mert mi szeretnénk másak lenni, hanem mert úgy gondoljuk, hogy ez így jó. És egyébként én nagyon sok civil szervezettel szeretnék, vagy próbálnék együtt működni, együtt dolgozni. Nagyon sok budapesti civil szervezettel, vagy Szentendreivel, vagy Dunántúlival együtt is dolgozom, soproniakkal. Itt Miskolcon egy kicsit nehezebben halad ez a történet, mert még mindig nincs szemléletváltás. Tehát nálunk például nagyon-nagyon-nagyon sok olyan projektünk van, amit mi a bevételeinkből támogatunk és vásárolunk és csinálunk. Miből van bevételünk? Abból van bevételünk, hogy adományvásárokat csinálunk. Ugyanis nagyon sok adományt úgy osztottunk ki, ami másnap a közösségi hálón volt fent eladásra. Tehát mi elmegyünk az adományért Budapestre. Azért mi furgont bérelünk, pénzt adunk érte. Elhozzuk a rengeteg adományt, szétválogatjuk, minden családot értesítünk, hogy sikerült tényleg a gyerekruházat, a babakocsi, a kiságy, a bármi, és másnap, vagy a zsarnai piacon, vagy pedig az interneten már árulják is.
Vagy a KH-ba például tüzelőnek
vagy pedig így van, vagy pedig elégetik. És egy idő után azt mondtam, hogy stop, én nem osztok minden hónapban, mert minden hónapban volt egy nagy adományosztásunk, a Védőnök Családsegítők jelezték, hogy kik azok a legjobban rászoruló családok, akiknek tényleg nagyon nagy szüksége lenne egy váltás ruhára, vagy kettőre, vagy háromra, teljesen mindegy. És másnap azt mind eladták. Gondoltunk egyet, hogy eladni mi is el tudjuk idézőjelbe. Gyere, támogass minket, és kinyitottuk az adományraktárt. Szépen berendeztük, ez Zoli is látta, teljesen méretre minden szépen megvan, ruhafajtánként, ruhaméretenként, fiú, lány, minden szét van szedve, hogyha jön egy jelzés bármelyik családsegítőtől, vagy védőnőtől, akkor tudunk hova nyúlni. De, hogyha bejön egy család, és azt mondja, hogy ad is érte valamennyi támogatást nekünk, akkor miért ne? Tehát, hogyha van egy olyan réteg, aki meg is tudja fizetni, hogy tényleg 100 forintokat ad egy-egy ruháért, vagy egy-egy cipőért, és mi abból a pénzből például interaktív táblát veszünk, gyerekeket táboroztatunk, vagy további orvosi eszközt vásároltunk, játszóteret vásároltunk, ugye a Tüskevár iskolának abba is belepótoltunk, Mikulás műsorokat szervezünk, Mikulást elvittük például egyekbe, oda a tűzoltók is mögénk álltak, a magas emelő kocsival például beemeltük a Mikulást a külső gangra, mert ugye mi nem mehettünk be, ez ugye a Covid alatt volt, de a Mikulás akkor is kell, hogy jöjjön, hogyha Covid van, úgyhogy a külső gangos folyosóra a tűzoltók emelték fel a Mikulást. Minden gyereknek Mikulás csomagot vittünk. Idén télen például a Tudomány és Technika háza állt mögénk, és 200-300 gyereket hívtunk meg óvodákból, és kisiskolásokat is, akik csomagot kaptak, műsort kaptak, Seres Ildikó színművész nevezetésével, a Zrínyi Ilona gimnázium drámaszakos diákjai készültek fel egy előadással erre a műsorra, tehát nagyon-nagyon-nagyon jó volt, és mind ezekből az eladott adományokból, ezt Miskolcon nagyon-nagyon-nagyon sokan tudják már, hogy így működik, és havonta, két havonta ez az összeg valamilyen kisgyerekes projektre vissza van forgatva, például kibéreljük a mozit egy előadásra, és talán a gyerekeket elvisztük megnézni, tehát teljes, megtöltjük a olyan gyerekekkel, akik mondjuk nem tudnának eljutni a moziba. Ónodról hoztunk, Nagycsécsről, Hernádkak, Gesztely, ezekről a településekről jönnek a gyerekek, akik tényleg nem is jutnának be egy moziba, vagy egy Mekibe. Eljönnek, a mozit kibéreljük, mindig a Meki gyerekeknek. Én nem azért akarom vinni oda őket, mert egészséges, hanem nekik ez egy álom. Ez egy olyan, hogy elmentünk a Mekibe, vagy mellette ettünk egy pizzát, ki mit szeretne, ugye. És ezt is ebből a bevételből. De tényleg iskoláknak, óvodáknak szőnyeget, játékokat, játszóteret, a gyerekbe tényleg... Volt olyan, amikor a főorvosnő azt mondta, hogy karácsonyra ne játékot és ne tévét vegyünk a gyereknek, hanem calagfüggönyt. Hát mondom, doktornő, ez azért meredek lesz egy kicsit. Háború van, Covid van, és én hogy mondjam meg az embereknek, hogy calagfüggöny kell? És higgyem el, hogy a privacy miatt kell a calagfüggöny a gyerekkórházba a gyerekekhez. Másnap meg volt rendelve majdnem 1 millió forint értékben a szalagfüggöny a 2B oldalra, a kórházba. Úgyhogy ilyeneket is ebből a befolyt összegből támogatunk. Mindig valamilyen módon a kisgyerekes családokra van visszaforgatva ez a pénz. És ez egyébként elértük azt a réteget, azokat az embereket is, akik egyébként eddig kértek, nem kaptak, és most már belefektetik azt a havi, most csak mondok egy összeget, 5000 forintot, hogy a gyerekeknek cipőt, melegkabátot, sálat, sapkát, kesztyűt beszerezzenek, és adtak érte pénzt is megbecsülik. Tehát tényleg nem dobják rá a tűzre, mert adtak érte pénzt. És ennek nincsen marketingje. Ennek csak józan észre gondolkodás után rájöttünk, hogy nem szabad mindenkinek csak adni, adni, adni. És ugye a GDPR miatt nem is sokszor kapunk visszajelzést és lehetőséget arra, hogy megtudjuk, hogy XY, aki tőlünk segítséget kért, ő valóban rászoruló-e. Ezért én nem fogok nyomozni, és nem fogok kutakodni, de viszont más idejével, energiájával és más adományával sem fogok játszani, mert az sem fair. Akkor legyen így, akkor adjanak a perselybe valamennyi összeget, és előbb-utóbb a gyerekük vissza fogja kapni, előbb-utóbb bejutok a gyerekének az óvodájába valamilyen projekttel, az ő kis osztályába, el fogjuk őket valamilyen módon küldeni, táborozni, de például alapítottunk egy háladíjat is tavaly. A Superszum háladíjat ebből az összegből alapítottuk meg, pedagógusokat jutalmazunk 500 ezer forinttal, tavaly 4-et sikerült kiosztanunk, mert annyi pénzt sikerült összegyűjteni, de 1-et minden évben mindenféleképpen szeretnénk kiosztani tanév végén. A Superszum háladíj az szülők véleményezése és javaslata alapján olyan pedagógusokat lehet jelölni, akik nagyon jól együtt tudnak működni a szülőkkel. És érzik azt, hogy a szülő az nem egy közellenség, és a gyerek valahol köztünk van. Tehát a gyerek többet tölt az iskolában, több időt tölt, mint otthon. Én hiába próbálom nevelni a gyereket, hogyha az iskolában azt a 8 órát olyan közegben tölti el, ami számára negatív, visszahúzó erő, vagy pedig nem azt mondom, hogy a tanár hibájából, vagy pedagógus hibájából, de lehetne jobb a pedagógus, hogyha kicsit többet tenne bele, vagy másképp tenné bele azt a munkát, vagy pedig másképp közeledne esetleg a gyerekekhez, mert nagyon sok esetben nem mindig a gyerek a hibás. És olyan tüneményes embereket ismertem meg ez alatt a projekt összeállítása alatt, és 4 olyan pedagógust sikerült tavaly jutalmazni, akik számomra megtiszteltető, hogy megismerhettem őket. Úgyhogy a Superszum háladíjat egy külön kuratórium dönti el, hogy ki kapja, tehát abban a Superszum elnöksége és a Superszum alapítvány tagjai nincsenek benne direkt. Felkértem 5 olyan megkérdőjelezhetetlen pedagógust erre a projektre, aki vállalta. Veres Pál, ugye, mindenki ismeri. Csizmáné Gederika, a MIOVI vezetője, aki 31 óvodát vezet. Tehát óvónők is jöhetnek ebbe a projektbe, lehet óvónőket is ajánlani. Fandor Ferenc színművész, a művészeti ágról. Dr. Velkei Imre, őt se kell bemutatni, neurológus professzor urat. És Varga Éva néni pedig ő a Kafka Margit és a Könyves Kálmán iskolának volt a vezetője. 5 szuper fantasztikus pedagógus. És ők átnézték ezeket a jelöléseket, átnézték a motivációkat, ugye természetesen mindenki ismer mindenkit, utána is jártak egy-két dolognak, és meghozták tavaly a döntést, és 4 pedagógust sikerült 500-500 ezer forinttal támogatni. Az egyikből például egy tánctanár, táncpedagógus nyerte az egyiket, ő például a tánctermet olyan megfelelő padlózattal tudja ellátni ebből az 500 ezer forintból, amit ő eddig bérelt. Tehát nem is gondoltuk volna, hogy egy táncterembe azt a szőnyeget, amin a gyerekek táncolnak, azt bérelni kell. Ezt nem is gondoltuk volna. És most ő megveszi, és a sajátja lesz, és ez a költségesem lesz meg. Akkor a Hock Andrea, ugye ő a lovasterápiával sérült gyerekeket fejleszt Sájban. Ő, hogy el tudja jutni több helyre, lovasszállító ezt az utánfutót vásárolta belőle. 800 ezer forint volt, úgyhogy 500 ezeret mi adtunk bele. És el tud menni iskolákba, kis 2 póni lovat mindenhol visz, és lovasterápiát tart, nem csak a sérű gyerekeknek most már. Ugye Pollák Zsuzsanna, ő az osztálykirándulásra, és a fűrésznő Borbé Judit, ő is az osztályát vitte úgy kirándulásra, hogy az egyik kirándulási részbe bemondja a szülőket, és ez nekünk feltétel volt, hogy a szülőkkel legyen egy olyan program, ha egy szalonnasütés, ha egy fagyizás, ha egy bármi, ahol a gyerek, szülő és a tanár még jobban össze tud kovácsolódni, és még több projektet, és még több dolgot tudnak megbeszélni, és együtt lenni. Ez nekünk feltétel volt. Úgyhogy 4 fantasztikus pedagógus, 4 fantasztikus projekttel megmutatta, hogy mire fogják költeni ezt az összeget. Már most lassan elkezdjük ennek a projektnek is a publikálását, és hogyha bárki szeretné támogatni ezt a kezdeményezést, 500-500 ezer forintokat, tehát ezeknek tényleg ilyen lépései vannak. 500, 500, 500, tehát ebben nincs ilyen, hogy 750 ezer forintot gyűjtöttünk, nem, hogyha egyre jön össze, akkor egyet tudunk adni. De ezek is például, amit mi beleteszünk az alapösszeg, az egy összeg, az 500 ezer forint, az a jótékonysági vásárokból van. Tehát így a gyerekekre mindenféleképpen valamilyen módon ez az összeg vissza van fordítva.
Mikor lehet majd nevezni? Vagy
szerintem egy olyan két héten belül lehet nevezni rá, úgyhogy.
Az eddigi beszélgetésünk alapján gondolom nehéz dolgod van, de mire vagy a legbüszkébb így a szuperszummal kapcsolatban?
Az önkénteseimre. Tényleg ez nem egy one man show. Mindenkire, aki még mindig vagy már mellettem van, és még mellettem. Ugye, mert azért azt tudjuk, hogy ezt én találtam ki egy szuperszum alapítványt. Mindenkire büszke vagyok, aki még mindig támogat az elért projektekre, az önkéntesekre, akik nap mint nap az energiájukat és az idejüket adják azért, hogy másokon segítsenek. És erre én nagyon büszke vagyok, hogy egyre többen vagyunk.
Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink az alapítványról, és hogy hol és mivel segíthetnek?
A szuperszum.hu oldalon telefonszámunk, e-mail címünk fent van. info@szuperszum.hu e-mail címre várjuk a felajánlásokat, és bármit, amit szeretnének velünk közölni, megosztani, nyugodtan írjanak nekünk e-mailt. A Fazekas utca 9 szám alatt hétfőn, szerdán, szombaton 8 és 12 óra között vagyunk nyitva. Oda akkor várjuk az adományokat, és mindenki akkor szokott adományt hozni nekünk, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel.
Katalin és Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
Köszönjük szépen.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Az elmúlt percekben Bernasconi Bush Katalinnal, a Szuperszum Alapítvány alapító elnökével és Reimann Zoltánnal, Miskolcváros civil referensével beszélgettünk. Most zenélünk, majd Böjte Csabát, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítóját, vezetőjét idézzük. folytatásban Edelénybe látogatunk a földrajzi hétre, amit a múlt héten tartottak, melynek egyik előadója Böjte Csaba Ferences szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója, vezetője volt. Az ő előadásából idézünk.
Az Úr egy kicsit, hogy mondjam, berágott, és azt mondja Mózesnek, hogy ő elküldi az angyalácshoz, levezeti őket az ígéret földjére, de ő nem megy. És Mózes elkezd udvarolni az Úrnak, akkor azt mondja, én sem megyek, meg hasonlókat, és végül meggyőzi az Urat. És azt mondja az Úr, hogy hát kegyelmet nyertél előttem, és akkor ő fogja vezetni a választott népet az ígéret földjére. Többenetes, nem? Hogy Mózes, mondjam úgy, az akaratát érvényesíti. De gondoljunk Ábrahám atyánkra is. Tehát ő is a mennyei atyával, hogy tényleg el kell pusztuljon ez a két város, de ha van 50, 30, 40, tehát úgy alkudozik. És az Úr végül azt mondja, hogy ha van 10 igaz ember, élni fog a város. De az új szövetségben is vannak, nem akarok, rengeteg ilyen történet van. Ugye a pogány, szír felicei asszony az Úrnak, hogy van neki egy lánya, meg kéne gyógyítani, és úgy nem tudom, de Jézus úgy tűnik, hogy elzárkozik a dologtól, és akkor azt mondja, hát az asztalról lehullott kis morzsát, amit a kicsi kutyák azok felszedik, hát akkor segítsél rajtunk. És Jézus Krisztus szóval, na menj haza, mert lányod meggyógyult. Tehát a maga az Úr bíztat bennünket arra, hogy kérjünk, merjünk, feszegessük a határainkat, bízzunk abba, hogy képesek vagyunk áttörni. És én azt hiszem, hogy ez a hit, ez a keresztény hit sokszor hiányzik belőlünk, úgy fejet hajtogatunk, eddig itt vannak a korlátok, és fogadd el, te szegénynek születtél, te fogyatékos vagy, küzdelem. Ugye nagyon tetszett a Szekeres Páltól hallott, megkérdeztem magánbeszélgetésben, hogy ha igazi karddal vívott volna, hányszor halt volna meg? Azt mondja, körülbelül 10 milliószor. Döbbenetes, nem? De azt mondja, de lenne, vagy 30 millió áldozata neki is. Gondoljunk el, hogy ez hányszor kellett beöltözni, nekiállni, nekifutni, nem tudom, amíg azok az aranyérmek összejöttek. Nem igaz? Nem adta fel. Nem dobta be a törülközőt. És én azt hiszem, hogy Isten előtt kedves az, aki magas célokat tűz ki és kér. Azáltal dicsőíted meg az Urat, hogy csodát kérsz és csodát kapsz. És valahogy az egyházaink, de mi magunk is, hát úgy nem nézzük ki az Istenből azt, hogy ő képes csodát tenni. Az életemben volt egy pár, jó pár alkalom, mikor egy-egy gyerekkel, egy felnőttel. Tehát például én azért tudok most itt lenni, mert Erdélyben volt egy pap, aki annyira elzüllött, hogy az érsekatya nyugdíjazta, hajléktalan lett, cigányokkal összevegyült. Akkor találkoztam én vele, és végül elvégezte az elvonókúrát, és több mint 10 éve száraz. És hogy mondjam... Hát most itt az irigység biztos sok papot megölne, hogy van egy 60-70 ezer lelkes plébániám, na, és van egy segédlelkészem. Az érsekatya aktivizált ezt a fiatal embert, és hát most ketten vezessük az egyház községet. Tehát ilyen, nem tudom, hogy Magyarországon egyik paptársam mondta, hogy ugye az Úr rábízta, hogy szaporítsátok a talentumaitokat, azt mondja, amikor őt felszentelték, akkor igazából egy plébániája volt, most már van 6. Nem, tehát szaporodnak a talentumok. Tehát hál' Istennek. És most én itt lehetek, mert ő végzi Szászvároson helyettem a dolgot. Vagy elmondok egy másik történetet is, ami nagyon, azért mondom ezt, mert ez már közel 30 éves. Alkalmaztuk ugye a gyerekek mellé világi munkatársakat. Jött egy házaspár, aranyosak, kedvesek voltak, jó volt a pedigréjük, de egy két hét után a férfi nagyon berúgott. Hát én úgy csináltam, mintha nem vettem volna észre. Na hát, megtörtént egyszer, csak kinövi. De egy hét múlva még jobban berúgott, eladta a karikagyűrét, alkoholé, felesége összepakol, elment, gyerekek elmentek ki a lakásból, nálunk együtt lakonak a nevelők a gyerekekkel, óriási botrán, jönnek a kollégák, hogy rúgjuk ki. És leültem a kápolnába, és elgondolkoztam, hogy ha én most fölmegyek, és ezt az embert kirúgom, akkor ezzel mit tanítok a gyerekeimnek? Mert végül is egy pedagógus bármit csinál, ő tanít. Azt tanítom, hogy az ember olyan, mint egy eszehasználatos zsebkendő, összekenődik, el kell dobni. Hát pont ezt nem akarom ezeknek az utca gyerekeknek tanítani, hanem azt szeretném tanítani, hogy küzdeni kell a másikért. Ne engedd el a kezét, hogy bízzál abba, hogy talpra tud állni. Hát végül is ő is, aztán a férje valami rosszat csinál, kirúgja, vagy Csaba testvér is kirúgta az ilyent. Én ezt nem akarom tanítani nekik. És akkor felmentem a kollégához, és hát akkor már józan volt másnap, és mondtam, nézd, annyira fontos lenne számomra, hogy te talpra állj, hogy mutassuk meg a gyerekeknek, hogy küzdeni kell, le tudjuk győzni jóval a rosszat. Az elején azt hittem, hogy én viccelek, vagy szivatom őt, meg minden, és mondtam, nézd, ez annyira fontos nekem, hogy egyik kezemet odaadnám ezért a célért. És akkor elkezdett sírni, és elmondta, hogy már volt kétszer elvonókúrás, pont azért jöttek hozzánk, hogy hát, ha sikerül ezt legyőzni, de nem sikerült, és ő így fog meghalni, és vádolta persze magát, meg mindent. Mondom, a mi Urunk Jézus Krisztus azt mondja, bármit kérünk az ő nevébe, azt megadja nekünk. Hát kérjük azt, hogy sikerüljön neked győzzél. És szépen letérjelt, elvégezte a szentgyónását, feloldoztam, és mondtam, elégtételül, azt mondom, hogy zám, 50 kilométerre, Dévára, van egy elvonó kúra, ismerem az igazgatónőt, menjünk el. És elvállalta. És útközben még oda autóztuk, végig mondtuk a rózsafűzért, minden, megérkeztünk, és hát az igazgatónőt ismertem, szóltam telefonon, míg a papírokat intézték, én közben felhívtam a feleségét, és mondtam, nézd, Noémi, hát én nem kérhetem azt, hogy te bocsáss meg, vagy béküljetek ki, vagy ez a ti dolgotok, de tudnod kell, hogy a férjed elkezdte ezt a 30 napos kúrát, és imádkozzál érte, hogy talpra álljon. Na, odaadtam a telefont a férjének, hogy beszélgessenek. Az egyik sírt a telefon egyik végén, a másik végén. Aztán mondtam, már eleget sírtak az én pénzemre, most már ingyen is sírhattak. Úgy mondjam, és a felesége visszajött. Minden nap kivittük neki az oltári szentséget. A gyerekek írtak 80 valamennyi levelet, hogy nevelőbácsi, tudjuk, hogy meggyógyulsz. Mikor hazajött a kórházba, egy nagy moliló ki volt feszítve, s rá volt írva, Isten hozta drága nevelőbácsink. És több mint 25 év eltelt, és az az ember ma a feleségével a kovásznai otthonunkat, az Apor Vilmos tiszteletére szentelt házat vezeti. És azóta nem volt probléma az alkohollal. És sajnos azóta a felesége egyik lábát elvesztette, cukorbetegség, meg ilyenek miatt, és ez a férfi fürdeti, gondozza az ő feleségét, aki kiállt akkor is mellette, amikor ő volt a sáncba. És azt gondolom, hogy valahogy hinnünk kell abba, hogy Jézus Krisztus nem viccelt, mikor azt mondta, hogy bármit kértek az én nevembe, megkapjátok. Próbáljuk meg szaván fogni a mi Urunk Jézus Krisztust.
Egy kicsit zenélünk, majd folytatjuk ezt az előadást. Az edelényi Szent Miklós görögkatolikus általános iskolában földrajzi hetet tartottak a múlt héten. Böjte Csabát, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítóját, vezetőjét idézzük.
Igazából ugye a naphimnusz éve van, és kérte az igazgató, egy pár szót mondjak erről is. Nagyon-nagyon megrázó. Mert Szent Ferencet végtelenül zavart az, hogy háború van. Uram, tégy engem a békéd eszközévé, hogy békességet vigyek oda, ahol békétlenség van. És el akart menni a Szentföldre. Hát ugye most olyan egyszerűnek tűnik, de mezitláb, meg stoppolva, vagy három hónapig ottan, hogy mondja, átsorgatta a kikötőbe, míg valahogy elvitték őt is, persze munkája fejébe. Megérkezik a Szentföldre, és hát akkor még ugye Jeruzsálem megvolt, tehát Efezus, Nicea, többi városok megvoltak, és Szent Ferenc elmegy a csataterekre. És egy nagy csata készül, és hát az úr arra ösztönzi őt, hogy elmondja, hogy nem fegyverrel, hanem érvekkel, szeretettel, jósággal kell legyőzni az ellenfelet, és hogy aki kardot ránt, az kardáltal fészel. És hát képzeljük el, mikor egy ilyen csata előtt egy ilyen lelkesítő beszédet tart Ferenc. Szinte meglincselték, és végül megvolt a csata, több mint 6000 keresztes elesett, ennél sokkal több Mohamedán. Ott hosszan menni azon a csataterén, ott kibelezett emberek. Kicsit olyan cinikus ez a mai világ, hogy mindig kitakarják. Mi küldjük Európából a fegyvereket Ukrajnának, de nem nézzük meg, mi lesz a következménye. Szent Ferenc ott sétált, és elment a szultánhoz beszélni. És hát hogy mondjam, hát humorérzéke volt a szultánnak akkoriban, ugye nem ilyen világítás volt, egy nagy tábortűz, hát üzön, keresztül jössz, meghallgatlak. Amúgy akkoriban minden kereszténynek a fejért egy aranyat adtak, úgyhogy, hogy mondjam, elég vakmerőség volt bemenni a szultánhoz. De történelmi tény, hogy beszéltek. Hát sajnos akkoriban nem közvetített a Facebook élőben beszédet, úgyhogy nincs meg, de tény az, hogy a szultán azt mondja, hát én őrizzem a keresztény szent helyeket. Hát őrizette. És Ferenc elkezdte, és a társai fölvásárolni. Tehát ma, ha elmegy valaki a Szentföldre, szinte minden keresztény szentély nagyon sok ferences fennhatóság alatt van. A Szentföldi kusztódia őrzi ezeket. Tehát döbbenetes, hogy Európából mindenhonnan fegyverrel rengeteg férfi odament, és egy négyzetméter nem maradt meg. És Szent Ferenc elment mezitláb, és ma, mit tudom én, azért mehetünk el Názáretbe, templom van fölötte, vagy az Olajfák hegyén a népek temploma, ez is olyan döbbenetes, az első világháború után a vesztes és a győztes hatalmak összefogtak, és megépítették a Szentföld egyik legszebb bazilikáját, egy ilyen bizánci alapokra, mert a falak részben megvannak, de azok elpusztultak. Nagyon szép. És Szent Ferenc hazajön. És azt látja, hogy hát a jóléti társadalom elkezdődött. Barátok is, iskolák, ott templomokat építenek, jól el vannak, és azt írja Szent Ferenc, hogy az életrajzai próbálta lebeszélni a társaitot, hogy kapzsisság, az önzőség, a jólét, ide zárójelbe beraknám, ugye, hogy digitális dolgokat ostorozzuk, de képzeljék el, hogy a bölcs Salamon, akinek mindene megvolt, cédrus paloták, gazdagság, minden, a fiát Roboámt hogy nevelte, hogy nem, de mikor Salamon meghalt, Roboám lett a király, ő úgy gondolta, hogy ezt mind le kell dózerolni, és újra kell építeni, mert ez már gagyi, meg nem tudom miféle, és akkor vessünk ki adókot, és amikor mondták, hogy ez nem jó ötlet, ebből baj lesz, akkor hát Roboám azt mondta, hogy hát apám, hogyha vesszővel irányított titeket, én acélkorbáccsal foglak titeket vezetni. Megemelte az adókat, és tudjuk jól a történelmből, hogy hát bizony polgárháború lett, és aztán jöttek az asszírok, és 12 törzsből azt hiszem 1,5 vagy 2 maradt meg, a többi elpusztult örökre. Igen, testvéreim, tehát nem biztos, hogy csak a digitális dolgokkal van, a jóléttel, a kényelemmel, az, hogy mindig többet és többet akarunk. Na, Szent Ferenc ezt nem vette jó néven. És például Bolognában mutattak egy gyönyörű épületet, hát ki? Azt mondja, Ferenc, a tiéd. Az enyém felmászik a tetejére, és a cserepeket elkezdi ledobálni. Hát akkor mégis kiderült, hogy mégis annyira a tiéd, úgyhogy ne bontsd le. De olyan feszültség volt, hogy Szent Ferenc, hogy valahogy bizonyítsa azt, amit ő akar mondani, ekkor találta ki a Greccióba, egy istálóba, tartsuk itt meg a karácsonyi ünnepet. És állítólag a pápáig írt levelet, amíg engedélyt kapott, hogy egy istálóba valóban ott legyen a karácsonyi szertartás. Nem volt elég, nem tudta meggyőzni a társait. És hát ugye mostan jó kérdés, hogy Ferencet kirúgta a rend, vagy lemondott. Hát mi úgy tanítsuk, hogy lemondott. De a valóság az, hogy hát útjába állt a kibontakozásnak, a növekedésnek Ferenc, és ekkor megy el Alvernára. Alverdán Szent, ugye Mária Magdolna kápolnát épít, és hát bűnbánatot tart, hogy hol rontott el. Akkor már több mint 5000 szerzetes volt. És hát ugye a végeredmény az, hogy elkezdi a Szent Mihály böjtöt. Ez is egy olyan dolog, a keletieknél még több böjt van. Mi úgy leszoktunk erről, hogy böjt legyen. Ez azt jelenti, hogy 45 nappal a Szent Mihály ünnep előttől böjtölt, kenyéren és vízen. És szeptember 18-án ugye megkapja a mi úrunk Jézus Krisztustól világtörténelme elsőnek a stigmákat. Szegény ő se érti, hát most már több mint 700 stigmatizált van a világon, tehát már doktorálnak ebből, meg minden, de akkor ő volt az első, ő se értette, próbálta, hogy begyógyítani, nem tudom, társai azt hitték, ezt ő csinálta saját magának, hogy mondjam, és hát végül így, hát aki tudja Alverda hol van, visszamegy. Valószínű nem fogadták, vagy nem jó szívvel fogadták őt, Porcinkulán a ferencesek, és ezért Szent Kláránál a San Damianóba ott van. És ami gyönyörű, itt írja meg a naphimnuszt. És az ember elolvassa ezt a költeményt, nem is érzi azt, hogy ez az ember ennyi nehézségen, présen, kételjen, fájdalmon, fizikai, szellemi dolgon ment keresztül. Pont 800 évvel ezelőtt hát született meg a naphimnusz, és látom, milyen szépen itt meg is emlékeznek róla. Tehát, hogy nekünk is, én azt hiszem, hogy nehéz idők jönnek. Tetszik, nem tetszik, egész Európába, Romániába is, máshol. Tehát ez a jóléti fogyasztói társadalom valószínű véget ér, és hát a munka alapú társadalom kell, fog felépülni. És ez az átállás biztos, hogy nagyon fájni fog. És azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy felkészítsük magunkat is, a gyerekeinket is a nehézségekre, a gondokra. Az Úr akkor se hagy el. Ne hagyjuk magunkat sodorni, ne hagyjuk magunkat, hogy mondjam, befolyásolni. És ezért én azt gondolom, a naphimnusz ebben nagyon sokat segít. Halála előtti évben van, tehát hogy mondjam, 42 éves Ferenc, az ma fiatal embernek tűnik, de akkor, hát már az átlag életkor azt mondják, 20-30 év körül volt. Annyi háború, meg minden következtében is, tehát aggasztjának tűnik. És mégis ugye, milyen szépen tudja írni, áldott légy atyám a testi halálért, a testvérünkért, aki elől élő ember el nem futhat. El tudja fogadni a nehézséget, és a gondot is. Hát én iskola, végül is kiszélesített iskola, írja Mártonáron, az egész életünk egy iskola. És nem csak a jó pap kell tanuljon holtáig, hanem mindannyiunknak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igazgató úr nagyon jól tette, amikor meghirdette ezt a holnap iskoláját, amelybe azt gondolom mindannyian be kell, hogy iratkozzunk. Én szívem minden szeretetével Isten áldását kérem erre a találkozóra, az együttlétre, és adja az Úr, hogy merjünk akár Istennel is perbe szállni, merjünk akarni. Az, ami fontos, ami jó nekünk, merjük megfogalmazni és kérni az élő Istentől. az olyan gyerekért, amelyik tényleg úgy rosszacska, vagy a kollégákért, vagy hasonlókért, merjünk bőtöt vállalni, merjünk egy tized rózsafűzért felajánlani, merjünk imádkozni. És én azt hiszem, hogy Isten előtt a alázatos ember imája kedves. Van egy nagyon szép jelzője boldogságos szűzanyának, ugye ő is ott Kánában, meg máshol is odament az ő szent fiához. Úgy nevezik Máriát a térgyen álló mindenhatóság. Mert valóban Isten előtt térgyen áll az imádkozó ember, de amint drága mennyei atyánk, hát a mi szívünk a gyermekeink kérésére képes meglágyulni, vajon ő nem ugyanígy szeretettel áll, hallgatja a mi imánkat? Végezetül arra biztatom önöket, hogy kérjük Isten áldását erre az iskolára, magyar tanügyre, és hát arra, hogy tényleg kis szélesített iskolába mindannyian napról napra növekedjünk kedvességbe és bölcsességbe.
Az elmúlt percekben Böjte Csaba, Ferences szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója, vezetője beszélt. Még maradt pár perc a műsoridőnkből, néhány víradási lehetőségre hívom fel a figyelmüket. Március 10-én 8 és 15 óra között a Miskolci Területi Vérellátó Intézetben adhatnak vért, ugyanezen a napon 14.30 és 17.30 között Alsó Zsolcán a Közösségi Házban és Könyvtárban a Görgei út egy szám alatt várják a véradókat. Március 11-én 8 és 15 óra között szintén a Miskolci Területi Vérellátó Intézetben lehet vért adni. Ugyanezen a napon 8.30 és dél között Sárospatakon a Rákóczi Ferenc út egy szám alatt a Református Kollégiumban lehet vért adni. Március 10-én 11.30 és 13.30 között Erdőtelken a Művelődési Házban várják a donorokat a Tenki út 47 szám alatt. Ugyanezen a napon 15 és 17 óra között Tenken a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában a II. Rákóczi Ferenc út 2 szám alatt lesz véradás. Március 11-én 10 és 14 óra között Visontán az Erőmű út 11 szám alatt az MVM Mátra Energia ZRT telephelyén, másnap 9 és dél között Egerben a Civil Közösségek Házában várják a véradókat. Szintén március 12-én 14 és 17 óra között Petőfi bányán a Bánya út 3 szám alatt a Művelődési Házban lehet vért adni. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Előbb Bernasconi Bús Katalinnal, a Superszum Alapítvány alapítójával beszélgettünk, majd Böjte Csabát, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetőjét, alapítóját idéztük, Edelényből a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola földrajzi hetéről. Én munkatársaim nevében is búcsúzom önöktől, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Hangosak a sóhajók, sűrűben hullnak a könnyek, romba dőlnek tegnapok. Mit mondjak én, mi kezem elér?
Úgy, mint egy szörnyű álom, néha-néha fel. Az, ami mással történt, történhet velem s veled.
Nem kell, hogy félj, nincs semmi veszély, hogy bármi is elszakít tőled, a senkinek nem hiszem el. Hogyan tudnék élni nélküled, hisz rólad szól az élet. Nem történhet semmi sem veled, míg létezem és érzek.
Hogyan tudnék élni nélküled, az összeköt az élet, és az, ami nélküled lehet, nem kell sosem.
Jobb, ha erről nem beszélünk tán, mert annyira őrültség, annyi boldog pillanat. ott vár rám karodban még. Meg kell, hogy értsd, hogy bármi is elszakít tőled, a senkinek nem hiszem el. Hogyan tudnék élni nélküled, hisz rólad szól az élet. Nem történhet semmi sem veled, míg létezem és érzek.
Hogyan tudnék élni nélküled, összeköt az élet.
És ha egyszer arra ébrednénk, ránk szakad a föld és az ég, ölelj gyorsan át jól, tűnjünk el a mából, jövünk felé.
Hogyan tudnék élni nélkül? Hisz rólad szól az élet. Nem történhet semmi sem veled, míg létezem és érzek.
Hogyan tudnék élni nélküled, összeköt az élet. És az, ami nélküled lehet, nem kell sosem.